Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai Kaleidoszkóp magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Vendégem itt a stúdióban Kolarics Gábor, rajz és vizuális kultúra média szakos tanára a Bibó István gimnáziumnak. Köszöntelek szeretettel.
Szia!
Egy kiállítás megnyitóján segítkeztél te, amely kiállítás a Berki Viola közalapítvány támogatásával jött létre. Amatőr festők, egészen konkrétan Szabó Istvánné festmény kiállítását nyitottad meg, erről fogunk beszélgetni. A hallgatóink meddig tekinthetik meg, és hol ezt a kiállítást? Kezdjük talán ebben.
Június 23-án nyitottuk meg, és egy hónapig megtekinthető a kiállítás.
A helyszíne pedig a
Csipkeház.
Amatőr festőnőről van szó, mesélj nekünk.
A Berki Viola közalapítvány, Berki Viola szándékainak megfelelően jött létre, ezt talán érdemes tudni. Egy idős művész életkörülményeinek javítását támogatja az alapítvány a kamataiból, és évente rendeznek egy kiállítást a pályázat győztesének. Idén a Sándor Falvi Szabó Istvánné kapta meg, aki 75 éves egyébként, de egy életerős, életvidám, valószínűleg az életművét még sokáig gyarapító emberről van szó. Úgyhogy most a kuratórium így döntött, hogy őt támogatja. Karsa Zsuzsa elmondása szerint, aki a kuratórium vezetője, ez a 2016-os díjazottnak a kiállítása, tehát idén is fut egy pályázat, lehet rá pályázni, tehát aki tud egy idős művészt, aki nehéz körülmények között él, az jelezze számára, hogy van ilyen lehetőség. Tavaly is sok pályázó volt, tulajdonképpen a kuratóriumnak ezért volt talán nehezebb dolga, hogy a sok pályázó közül a leginkább támogatásra méltót kiválaszthassa.
Ugye Berki Viola maga is festőgrafikus volt, ez jellemző-e, hogy mindig képzőművész nyeri a pályázatot, vagy esetleg az idős alkotók között lehetnek írók is, vagy más művészeti ágat képviselő emberek?
Én azt hiszem, hogy ez benne volt Berki Viola végakaratában, egy képzőművész támogassanak. Nyilván ez így természetes, hiszen maga is képzőművész volt.
Nyilván a kiállítás megnyitóján elhangzott egy csomó minden, amit tudhatunk Szabó Istvánnéről.
Igen, olyan emberről van szó, aki rendkívül hányatott sorsú kisgyerekként állami gondozásba kerül. Ő erről azért mondhatom, mert az életrajzából is, az önéletrajzából ismerem ezeket az adatokat. Tehát egész kicsi korában az édesanyja tüdőbajban szenvedett, ezért rövidesen az édesapjához kerül, akitől egyébként elvált. Ott viszont egy mostohája adódik, és egy Jancsi és Juliskához hasonló történet keretében ő világgá megy. Megtalálják egy vasútállomáson.
Hány éves
kórházba ekkor? Kerül. Ez ekkor 7 éves, ha jól emlékszem. Kórházba kerül, utána állami gondozásba kerül, viszonylag jó helyen, Zamárdiban tanulhat, gyerekközösségbe kerül, és ott derül ki róla, hogy alkotásban nagyon jó, tehát nagyon szépen rajzol.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabó Istvánné életrajzával, akinek festményeit a Csipkeházban megtekinthetik. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket tovább Kolarics Gáborral. Szabó Istvánnéről beszélgetünk, akinek a kiállítása a Csipkeházban megtekinthető. Életútról meséltél. Hányatott gyermekkora volt? Hogyan folytatódott?
Pontosítsunk egy kicsit, tehát 9 évesen világgá megy, és aztán Zamárdiba kerül, ahol kiderül róla az iskola évei alatt, hogy jól fest, jól rajzol, érdekli a természet. Volt egy nagyon negatív élmény a fürdéssel kapcsolatban, egyszer majdnem vízbe fulladt, és inkább a vízparton üldögélve egy ilyen szemlélődő
állapot,
tevékenységet vesz föl, és ugye elkezd rajzolgatni, hogy ne unatkozz, és kiderül, hogy nagyon szeret rajzolni, és meg is veszik egyébként a képeit, tehát elég gyorsan visszaigazolja a környezet azt, hogy ezt érdemes csinálnia, így cseperedik felnőtté. Nagyon fiatalon megy férjhez, 17 évesen, viszont egy elég rossz házassága lesz, ahonnan el kell, hogy meneküljön, tehát megszületik rögtön egy év múlva a babája, akivel el kell, hogy meneküljön a férjétől, aki alkoholista és rendkívül vad természetű ember volt. Szegedre kerül, ahol viszont befogadja egy férfi, tehát ott rátalál egy olyan férfire, akinek még szül egy gyermeket, és utána gyakorlatilag a családi élet az, ami kitölti az életét, a gyermeknevelés, és ebben az időben nagyon keveset fest. Később, amikor van lehetőség, akkor mindig feleleveníti ezt a hobbiát, bár ez azt hiszem, hogy inkább szenvedély, mert ami így állandóan följön, az azt hiszem, hogy erősebb, mint egy hobbi, tehát mint egy szabadidő eltöltés. Tehát elég komolyan csinálja ahhoz, hogy tényleg nagyon sok mindent megtanul a szakmáról. Ha nem is különleges olyan szempontból ez a kiállítás, hogy olyan nagyon különleges témák lennének, mert tájképeket látunk, portrékat látunk, esetleg egy ballada képi megelevenítését látjuk. Ettől függetlenül, mint amatőr festő, mindenképpen komoly értéket hozott létre.
Érdekes, amit mesélsz, hogy gyakorlatilag fiatalként ad el képeket, és utána gyakorlatilag ez visszaszorult, abba marad. Vajon mikor folytatódik?
Igen, hát amikor már a gyerekei segítenek neki helyszíneket festeni? Keresni, viszik autóval. A mai napig egyébként ezt elmesélte, hogy ez így van, hogy van egy nagy motivum keresünk, hogy Csontvári Koszkati Vadarnak hívták, aki nagyon sokat utazott. Szabó Istvánné kicsiben csinálja ugyanezt, bejárja a Délvidék, illetve Magyarország különböző tájait, és valahol megállnak, és akkor ott leül dolgozni, megfest egy tájképet, és akkor így építgeti az életművét.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, egy kicsit a festésről, képzőművészetről fogunk beszélgetni Gáborral, hiszen ugye szakértő rajz és vizuális kultúra fejlesztéssel foglalkozol, de hogy hallgatóink hogyan találhatnak örömet, felszabadulást, esetleg önkifejezési módokat, ezen a területen erről fogunk beszélgetni, maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Kollarics Gáborral. Szabó Istvánné festmény kiállításáról beszélgettünk, amely a Berki Viola közalapítvány segítségével jött létre. Ígértem a hallgatóknak, hogy egy kicsit arról fogunk mesélni, ami Szabó István életében is tulajdonképpen a festés és alkotás volt, az egy érzelmi önkifejezési mód. Én azt gondolom, nagyon sok ember használja a festés-rajzolást pont hasonló célokra. Hogyan látod magad körül az emberek, mennyire festenek, rajzolnak?
Szerintem sokan, ismerek kollégákat is, akik próbálkoznak ezzel, nagyon szemérmesen hallgatnak róla, vagy hogy mondjam, tehát nem annyira kürtölik világá, de azért a Facebook oldalakon felbukkan egy, tehát azért fölvállalják bizonyos fokig, tesztelgetik, hogy ez mennyire tetszik másoknak, és ez nagyon jó, mert igazából azt hiszem, hogy nem presztízs kérdés az alkotás, tehát nem érdemes belőle olyan kérdést csinálni, hogy én majd sztárja leszek ennek a dolognak, hanem inkább az, hogy egy kicsit megjeleníti önmagát az ember, a saját ízlésvilágát, hogy mi neki a fontos. Tehát egy kicsit kitárulkozik, ezáltal is kommunikál, kapcsolatokat teremt. Van egy művész, Haraszti István, aki mobil szobrász, és ő elmondta egy interjúban például, hogy a legtöbb barátját az alkotásaival szerezte. Tehát, hogy egyszerűen az, hogy alkot, ezzel nagyon jó baráti körre tett szert. Tehát ha valaki valamit komolyan csinál, akkor a kapcsolata is abba az irányba fejlődnek, azokkal fog megismerkedni, akik pont ezen az útján tudják segíteni. És ez szerintem mindenkivel így van. Nem az a lényeg, hogy én nekem kisebbségi érzésem van amiatt, mert nem tanultam én ezt sehol. Tehát, hogy nagyon szabadnak kell lenni az alkotásban, csak úgy lehet csinálni. Ha az ember nem eléggé szabad, ha nem tudja elengedni ezeket a bizonyos felettes kontrollt, a nagy szemeket, amelyek nézik őt minden hátulról tevékenységében, ezt nem tudja kikapcsolni az ember, akkor nem tud megnyilvánulni. És pont az képzőművészet, a zene, esetleg az írás, az mindenképp azok közé a dolgok közé tartozik, amiket csak így lehet és így érdemes művelni, nem valamiféle például a közönség akaratának megfelelve, mert az már profizmus. Ugye én azt hiszem, hogy ezt hívnám leginkább profizmusnak, aki pénzért csinálja azt, amit csinál, és ez egy picit meg is szokta rontani, tudjuk, azt hiszem.
Én azt látom, hogy nagyon sok barátom, barátnőm próbálkozna, de rögtön onnan indul ki, hogy az enyém nem lesz olyan szép, mint a tiéd.
Valahogy úgy szocializálódtunk az én generációm is, hogy nagyon sok negatív visszajelzést kaptunk. Tehát igazából arra tanítottak bennünket, hogy álljunk be a sorba. Ami ehhez megfelelő magatartás volt, azt mind megerősítették, és ami ezzel ellenkezett, azt nem. Ezért aztán egy elég erős önbizalom hiány alakult ki. Ugyanis a pszichológia azt tudja azt, hogy az örömös tevékenységek azok, amikben az ember képes tanulni. Tehát ha nem örömös tevékenységben vagyunk, akkor a tanulás sem hatékony. Ha az ember nem találja meg azt, ami neki örömet tud okozni, ha nem találja meg a szabadságának azokat a kitörési pontjait, ahol ez tényleg így tudja megélni, akkor bizony tanulni sem nagyon tud meg dolgokat. Tehát azt a területet kell megtalálnia mindenkinek, ha más nem a szabad idejében, hogy legyen önbizalma, mert az önbizalmat viszont szerintem az adja, hogy megtanultam valamit, létrehoztam valamit önállóan, nem az anyukám hozta létre, nem örököltem, nem a megfelelni akarásból jött létre az a mű, és akkor az ad az embernek tartást, és annyi büszkeséget, meg bizalmat az élethez, ami ahhoz kell, hogy túléljünk például nehéz helyzeteket is.
Nagyon köszönöm, Gábor, mindezt, amit elmondtál. Hallgatóink, tekintsék meg a Csipkeházban Szabó Istvánné festménykiállítását, aki túlélte az élet nehézségeit ezeken a festményeken keresztül. Továbbra is maradjanak velünk.